püspöki processzusok a vatikáni titkos levéltárban. Hallgassák meg stúdióbeszélgetésünket Tóth Tamás prelátussal, Hajnal Lajos bíborosról.
Szeretettel köszöntöm a stúdióban Tóth Tamás atyát, a Pápai Magyar Intézet rektorát, akit most nem az intézet igazgatójaként, hanem kutatóként köszöntünk. Kérem, számoljon be kutatásairól.
Én is tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is, és természetesen a műsorvezetőket is. Jelenleg a vatikáni titkos levéltárban püspöki processzusokkal foglalkozom, tehát azokkal a jegyzőkönyvekkel, amelyeket az apostoli nunciusok vettek föl egy-egy püspök jelöltől, annak a királyi kinevezését követően, amely a pápai kinevezés megelőző folyamat része volt tulajdonképpen, és ennek kapcsán kerültem kapcsolatba Hajnal Lajos bíborossal, akiről két alkalommal vettek föl ilyen püspöki processzust.
Milyen igen, korról beszélünk?
1851-ben erdélyi püspökké nevezték őt ki, majd 1867-ben Kalocsa bácsi érsekkel. Azt hiszem, nagyon sok mindent elmond Hajnal Lajos jelentőségéről. Az, amit 1867-ben az egyik róla nyilatkozó tanú, Rímeli Károly, pozsonyi kanonok, későbbi besztercebányai püspök írt róla, aki eképpen jellemzi őt. Az egyház és az ingadozó hazajava nagyon sürgősen kívánja. Hatalmas tekintéllyel bír az egész országban, a nép a legnagyobb bizalommal van iránta, mivel hogy éppen a megpróbáltatások tüzében kipróbált aranyat tartják általában a legméltóbbnak, és kétség kívül a legalkalmasabbnak arra, hogy a nagy elődök ősi székét bátran kormányozza és védje. Kornak az egyik legnagyobb formátumú püspöke volt. Aktualitást a Hajnal kutatásokra az is ad, hogy 1816-ban született, tehát a születésének a 200. évfordulóját hamarosan megünnepeljük. Széchenyben született, édesapja a Forgács kastélyban volt házi tanító, és így tanult bele egy kicsit az arisztokrata viselkedésbe is. 1830-ban kezdte el az esztergomi szemináriumot, aztán onnan Nagyszombatba került, majd Bécsbe, és Bécsben fejezte be a tanulmányait, ahol a teológiai tanulmányok mellett jogi tanulmányokat is folytatott, és például botanikát tanult. Egy nagyon-nagyon széles látókörű ember volt, több növényfaj viseli az ő nevét mind a mai napig, és például kalocsai érsek korában ő volt az, aki létrehozta a híres obszervatóriumot, amelynek az egyik leghíresebb kutató csillagásza Fényi Gyula jezsuita atya volt.
Tehát természettudományos érdeklődése is nyomot hagyott.
Abszolút, abszolút. Mindemellett ő egy nagyon-nagyon komoly nagytudású ember volt, aki kitűnő kapcsolatrendszerrel rendelkezett, Rómát is jól ismerte, nagyon jó barátságban volt mind 9. Pius pápával, mind pedig 13. Leó pápával. Ennek több oka is van, hiszen 1851-ben, miután erdélyi püspökké Ferenc József kinevezi, hamarosan konfliktusba kerül az uralkodóházzal, illetve a bakkorszakkal, hiszen az Erdélyi Unió ügyének nagyon lelkes támogatójává válik, és emiatt olyannyira megromlik a püspök és az udvar között a viszony, hogy 1864-ben 9. Pius pápa kartágói címzetes érsekké nevezi ki, és Rómába hívja őt, ahol a rendkívüli ügyek kongregációjában kezd dolgozni, amely világi fogalmakkal élve az akkori külügyminisztériumnak felel meg, és ott dolgozik egészen 1867-ig. Római élete is nagyon érdekes, hiszen például ugyanebben az időszakban tartózkodik Rómában Liszt Ferenc is, akivel szintén nagyon jó barátságba kerül, és el tudjuk képzelni azt a társadalmi életet, amely Rómában itt ebben a korszakban bezseghetett, és aminek ilyen nagy formátumú magyar szereplői is voltak, mind az egyházi, mind a civil életben. 9. Piusszal egyébként megromlik a viszonya a vatikáni zsinat kapcsán, amelyet 1869-70-ben tartottak, tehát a pápai állam megszűnésének a hajnalán, hiszen a pápai tévedhetetlenségnek, infallibilitásnak a dogmáját a monarchia több más püspökéhez hasonlóan ő is ellenezte, és ezért 9. Piusz egy életre megneheztelt rá, ahogy ezt az életrajzi írója Lakatos Andor is megjegyzi. Ez a neheztelés aztán egészen 13. Leó pápa megválasztásáig tart, akit 1878-ban választanak pápává, aki egyébként a Falconeri palotából, a mostani Pápai Magyar Intézet területéről vonult be a konklávéra, ott lakott, ugyanis a konklávét megelőző időszakban, és onnan már nem tért vissza, mert pápává választották. 13. Leó pápa nem sokkal megválasztását követően 1879-ben már bíborossá nevezi őt ki. Ez azért nagyon jól jelzi az ő súlyát és társadalmi megbecsülését a Szentszék részéről is.
És milyen volt a kapcsolata Magyarországgal a római évek alatt? Mennyire tudta képviselni az otthoni ügyeket?
Ez nagyon érdekes volt, mert esztergomi egyházmegyés pap volt, még püspökké nevezése előtt, ahol nagyon jól próbált egyensúlyozni a különböző hatalmi ágak között, és ez különösen nehéz időszakban kellett megtennie, hiszen ő esztergomi irodaigazgató volt 1848-49-ben, a forradalom és szabadságharc idején. Az esztergomi főegyházmegye megtagadta a függetlenségi nyilatkozatnak a kihirdetését különböző okoknál fogva, és emiatt a Szemere kormány, tehát Kossuth Lajosnak 1849 tavaszán nyárán regnáló kormánya nagyon megneheztelt rá, illetve valószínűleg a tömeget is fölhetszelhették ellene, aminek következtében kénytelen volt elhagyni irodaigazgatói posztját. 1849 után pedig rögtön visszakerül a bakkorszak elején, és rögtön kinevezik Erdély püspökké is. Erdély püspökként azonban már más szempontok kerülnek előtérbe, hiszen Erdélynek az autonómiája, az Erdéllyel való uniónak a kérdése az nagyon fontos az 1850-es években. Itt viszont Erdély püspökként szembe kerül a bécsi udvarral, és amikor 1864-ben kénytelen elhagyni Magyarországot és Rómába kerül, akkor sokan nemzeti hőst ünneplik idézőjelben, akinek el kell hagynia az országát a függetlenségi törekvések miatt, ami lehet így is nézni, azért a képennél azt hiszem bonyolultabb, de az egész biztos, hogy egy szimbolikus alakjává válik itt Rómában azoknak a törekvéseknek, amelyek aztán a kiegyezéssel 1867-ben oldódnak meg, és ez olyannyira megváltozik 1867-ben az udvarral való kapcsolata is, hogy Ferenc József 1867 áprilisában nagyon gyorsan kinevezi őt Kalocsa bácsi érseknek, olyannyira gyorsan, hogy előzőleg elfelejtik őt erről értesíteni, utólag tudja meg, hogy kinevezték őt érseknek, és utána nagyon gyorsan meg is erősíti a pápa Kalocsa bácsi érseki funkciójában. Utána pedig hát nagyon komoly országos ügyekkel foglalkozik a korfőpapjai összehasonlóan, Budán is, Bécsben is, nem csak a társasági, de a politikai életnek nagyon fontos szereplője, a főrendi háznak nagyon komoly tagja. Egy kicsit próbál egyensúlyozni, egy ilyen kiegyensúlyozó egyházi politikusi szerepet vesz föl. Mindamellett ő azért korának az egyik legviláglátottabb embere is, aki nagyon régi kapcsolatban kispap kora óta ismerte Simor János hercegprímást is. És Simor János hercegprímás az 1851-es erdélyi püspöki processzusában nagyon pozitívan nyilatkozik egyébként Hajnal Lajosról. Amikor 1880-ban a vatikáni titkos levéltárat megnyitják a nagy közönség előtt, akkor Hajnal Lajos az első magyar főpap, aki komolyabb összeget ajánl arra, hogy magyar kutatók jöjjenek ki és kutassanak az újonnan megnyílt vatikáni titkos levéltárban.
Ennek a szellemében további jó munkát kívánok, és kérem, hogy számoljon be a további kutatásairól is majd.
Nagyon szépen köszönöm.
Tóth Tamás prelátussal Gedő Ágnes beszélgetett.